Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van & Dodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Üdvözlünk, kedves hallgató! Ez itt a Redraft sorozatunk harmadik adása. Az 1998-as NBA draftot fogjuk újra draftolni. Most én fogok kezdeni, és kedvenc partnerem ebben a Redraft adásban partnerem.
Milyen szép, hogy ezt hozzátetted, már kezdett felmenni a pulzusom.
Igen, blond lesz a 1/2, és így minden páros, én pedig a páratlan. És a szokásos redraft menetrend szerint fogunk működni, ahogy az előző két adásban is, de hogyha valaki nem hallotta volna, most azért összegeznénk, tehát az adott draft classból fogunk draftolni. Abban a sorrendben, ahogy ezt a pikkeket írják a Basketball Reference-en, cserélni nem fogunk pikket, mert cserélni általában játékosért cseréltek az életben a csapatok. Mi ezt nem fogjuk szimulálni, hanem kihúzzuk ott, és azt a játékost, akire a legnagyobb szüksége van az adott csapatnak, és figyelembe vesszük a választásoknál az előző idényét a csapatnak, az aktuális rosterét, a needjeit, tehát hogy milyen játékos, milyen típusú játékosra van szüksége, illetve hogy maga a csapat milyen státuszban van, merre megy, szeretne minél jobb lenni, playoff csapat lenni, hogy az újjáépülés a cél, esetleg valami kis megújulás egy alapmag köré. A draftolt játékosoknál figyelembe vesszük a játékosok karrierjét, a sérülékenységét, azt, hogy mennyi idő volt, mire egyáltalán értelmezhető NBA játékos lett belőle, azaz, hogy azonnal kijött-e a draftra, vagy még várni kellett rá pár évet, azonnal jó lett-e, néhány év kellett-e neki a fejlesztésbe, ezt mind figyelembe vesszük, és ezeket kombinálva választunk felváltva. Jelen esetben a Lateritz, ugye nem mindig a gyengébb draftoknál top 10-ig megyünk, ez most egy jobb draft, úgyhogy ennek örülhetünk, mert nem az van, hogy a 8. picknél már fogjuk a fejünket, hogy ki az Istent kellene húzni. Kezdjük azzal, hogy felsoroljuk az adott aktuális draft játékosait, kik is voltak az életben, akiket draftoltak, illetve hogy kik lehetnek az izgalmasabbak nekünk.
Az első választott a Clippers húzott egy nagyon keményet, és Michael Olowokandit vitte el, akinek a beceneve az volt, hogy Candyman. Szerintem már ez egy óriási red flag volt vele kapcsolatban, de majd még fogunk róla beszélni. Második pickkel a Vancouver Mike Bibbit vitte el. A harmadik választás a Denver Nuggets-é volt, Refla France, negyedik Toronto Raptors Antoine Jamison, ötödik Golden State Warriors Vince Carter, ugye őket egymásért cserélték, egyébként csapattársak voltak a North Carolina-n.
Úgy cserélték egymásért, hogy valami KP is ment még az üzletbe, tehát a Toronto azért cserélt le, hogy kicsivel olcsóbb legyen Carter, habár akkor még nem volt rookie scale, úgyhogy ez nem biztos, hogy valid, de inkább az, hogy kaptak valami KP-t a Warriors-tól, mert a Warriors jobban szerette volna Jamison-t, és hogy ez nagyon jól mutatja a Toronto akkori piaci helyzetét, meg az egész NBA akkori piaci helyzetét, hogy egy kis piacon lévő csapatnak konkrétan minden dollár fontos volt az egyáltalán működéshez, a csapat működéséhez. Nem úgy, mint most, hogy ilyen multimilliárd dolláros tévészerződések vannak, hanem Toronto egy nagyon picike piac volt, nem úgy, mint ma. És még azt tegyük hozzá még a drafthoz, hogy ez 98. június 23-án zajlott ez a draft, ha jól rémlik, és 99. februárjában kezdődött meg a szezon, mert egy lockout volt, és ez is jól mutatta azt, hogy nem volt egyértelmű itt a pénzügyi helyzete a ligának olyannyira, hogy nem tudtak a játékosok meg a vezetők megállapodni egymással, és emiatt is volt ez tök valid, hogy ilyen pár, nem tudjuk mennyi, ez nem derült ki. Bármekkora kutató munkát is végeztünk, nem tudtuk összeszedni, hogy mennyi dollárt kapott ezért a pick swapért a Toronto, de ez egy ilyen valid kontextusba helyezi ezt az akkori NBA állapotokat, és kérlek, folytasd, bocs, hogy egy kis összenetre közbevágtam.
Ja, semmi gond, de most már, hogyha így közbevágtál, akkor nekem meg az jutott eszembe erről, hogy akkor ezt a Jamison Carter trade-et, hogyha filmcímmel kellene illetni, akkor egy maréknyi dollárért, vagy egy pár dollárral többért, vagy hogy volt ez a Western filmcím?
Valami olyasmi volt.
Kb. Akkor ez lehetett volna, de amúgy igen, tehát az is mutatja, hogy próbálták nagyon tolni.
Meg nagyon rövid ideig a Torontónál a millió dolláros baby volt Carter.
Oh, shit.
Aztán egy marégnyi dollárért ment New Jersey-be.
Igen, és amúgy Vancouverben volt maga ez a draft, tehát nem New York, nem csillogtak a Broadway-en az újoncok, hanem ezt elvitték Vancouverbe, hát ha kicsit népszerűsítik a sportot.
Nem sikerült.
Hát nem annyira, igen. Tehát a hatodik választás Robert the Tractor Taylor, aki, hogyha jól emlékszem, akkor sajnos már nincsen köztünk.
Nem, ő már elhunyt egy jó pár éve.
Igen, szegény, nyugodjon békében. Hetedik választása White Chocolate Jason Williams, a Sacramento-ba ment. Nyolcadik választott Philadelphia Sixers Larry Hughes. Ugye kilencedik Milwaukee Dirk Nowitzki, ugye ez lett az a csere, amit a Robert Taylor értett, meg a Mavs. Tizedik választás Boston Paul Pierce, óriási húzás volt itt. Tizenegyedik Detroit Bonzi Wells. 12. Orlando Magic Michael Doliak, egy fehér centerjátékos.
Mekkora játékos volt Michael Doliak?
Nagy játékos mekkora volt, játékos. És egyébként nekem az egyik...
Főleg egyeteme.
Igen, ezt akartam mondani, hogy az egyik első NCAA March Madness emlékem az a Doliak féle Utah Youth-hoz csatlakozik, úgyhogy én nekem ezért is szimpatikus ő, meg az is volt valamiért, de hát egy ilyen jó munkás ember. 13. helyen Orlando újra egy centert választott Keon Clarkot, és 14. helyen a Houston vitte Michael Dickersont. És akkor White, mondhatnád te az érdekesebb választásokat itt a lotteri utánról.
Volt jó pár olyan, aki lecsúszó, például 2x32-vel Rashad Lewis, de ő ugye All-Star is, tehát nem is mennék el addig, akár Al Harrington 1x25, Ricky Davis 1x21, akár Rafer Alston 2x39,
Brad Miller,
undrafted, igen, az undraftedokhoz még nem jutott, akár Earl Boykins is egy korrektebb karriert futott be, Mike Jamesnek se volt rossz karrierje, akihez még akartam, igen, kedvencem, Mirsad Türcsán 1x18-ba, aki Mirsad Türcsánt a TNT analyst Rich Bucher konkrétan Moses Malonehoz hasonlította. Azért álljunk meg egy pillanatra.
Édes Istenem.
Mirsad Türcsánról beszélünk, akit 1x18-al elvitt, kivitte el az meg, a Houston Rockets vitte el őket, de aztán valahogy elkeveredett, azt hiszem ő járt New Yorkba is, és igazából csak New Yorkba játszott talán, nem is mondom értelmezhető perceket, de igen, el is cserélték a New Yorkba, és csak a New Yorkba játszott, utána meg a Milwaukee-be egy nagyon-nagyon picit. De igazából utána, miután visszament az NBA-ből Európába, ő 25,8 pontos és 12,8 lepattanós Euroliga center volt, vagy hát ilyen négyes inkább.
Akkor mondhatjuk, hogy az Euroliga Moses Malone-ja.
Igen, tehát hogy annyira nem lőttek mellé, de hogy még pár, szóval ez nagyon mély merítés ez a draft. Még említetted, hogy Olovo Kendire majd később kitérünk, hát ő ugye 1x1-es volt. A legendás Elgin Baylor, aki játékosként legendás Elgin Baylor volt akkor a GM-je a Los Angeles Clippersnek, ő konkrétan a történelem legrosszabb GM-je, szerintem ezt így kijelenthetjük. 1x1-jel hozta el azt az Olovo Kendit, aki 17 éves korában fogott először kosárlabdát, és 18 éves koráig szervezett meccset nem lépett pályára. Ő korábban volt rendes labdarúgó Angliába, habár azt hiszem nigériai származású, de Angliában nőtt fel, szóval labdarúgó volt, meg többféle sportot kipróbált, tehát végül is, igen, nigériai. Azt is mondhatnánk, hogy Hakeem Olajuwon is sokáig focizott, mielőtt elkezdett kosarazni, tehát ez még nem jelentene akkora red flaget, habár ez egy nagyon nagy idézőjelben az akkora, de ugye nagyon jó atléta volt, nagyon jó kriket játékos, és rögbi játékos volt, még az nem egy nagy meglepetés, hogy jó rögbi játékos volt ezzel a felépítésre. 213 centi magas, 122 kilós lett végül, fiatalabb korában játszott ő, ilyen 2 méter környékén volt fiatalabb korában, és majd utána elment az NBA-be, 20 éves korára felfedezte magának a Pacific Tigers nevű csapatnak a edzője, akiről tulajdonképpen ez a Pacific Tigers, ez hát te vagy jártasabb az NCAA-ben, de nem mondható annyira történelmi klubnak.
Figyelj, nekem erről van egy sztori, nem tudom, nem csekkoltam, tehát nincs meg a double check, de visszanéztem magát ezt az egész draft eseményt is, és ott Konkrétan, aki csinálta ezt a videót, ő azt mondta, hogy Olovokendi ő úgy választotta ki az egyetemet, hogy felpattintotta a nem tudom, szótárat, vagy ahol ezek a jegyzékek voltak, és a P betűnél nyílt ki neki, és az első csapat, ami a P betűnél volt, ez a Pacific, és hogy ő hívta fel őket, hogy így testi paraméterekre így ő ez lenne, érdekelnie őket. Szóval, hogyha Jézus ennek Isten. A tizede is igaz, akkor... Nem tudom.
Hát visszatérünk ugye korábbi témánkhoz a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje közepére, amikor volt egy ilyen testi paraméterekkel rendelkező relatíve atletikus magas ember, azt elvitték. Mert meg voltak győződve róla, hogy ő kell. És hogy egy ilyen játékos nélkül nincs igazi contender csapat, és hát ebbe futott bele igazából maga a Clippers is, akik úgy gondolták, hogy ha bár az előző szezonban igazából mentünk egy 17-65-ös mérleget, de az nem körölgés nélkül. Tehát mentünk egy 17-65-ös mérleget, de azért az alapcsapat azért meg lesz. És igazából center poszton vagyunk verhetőek. Tehát ott van nekünk Lamont Murray, ott van nekünk Eric Pajatkowski, Rodney Rogers, Maurice Taylor, tulajdonképpen ki más kell? Egy center kell. Pont. Tessék.
Hát és az a nagyon durva egyébként, hogy többször kiemelték a draft közvetítés alatt, hogy azért Olovokendi, mert upside-ra húznak.
Igen,
23 imádom. Éves centernél upside-ra húztak. Ha én ilyet kijelentettem volna a Van Endennál, hogy azért kell elvinni mondjuk Duarte-t, mert kurva nagy upside van benne, szerintem a Spotify ezt törölt volna minket. Igen, a Spotify ezt törölt volna minket, szerintem a nagy Facebook csoportból is kitiltottak volna, pedig azért ott jó pár barom elfér. Szóval ez volt a 90-es évek mainstream TNT-s közvetítése, hogy Olovokendiben kurva nagy az upside 23 évesen.
És Elgin Baylor adott nyilatkozatot az akkor még ESPN-nél dolgozó Doc Riversnek, és azt mondta róla, hogy nagyon örül, Doc Rivers mondta rengetegszer, hogy óriási az upside benne, és nagyon örül Elgin Baylor is, hogy ilyen upside-ú játékos sikerült egy per egyre elhozni, neki nagyon tetszik Olakanda játéka. Tehát konkrétan a játékos nevét nyögve nem tudta kimondani rendesen, amikor egy per egyre elviszed. Tehát, hogyha red flaget hallottunk már, ez a Hakim után Jordan helyett Sam Bowie, akkor Olovokendi, meg Anthony Bennett egy per egyre később majd elő fog kerülni, mint érdekes sztorik. Mondjuk az egy piszkosó gyenge draft volt, de nem ugranék az időbe 15 évet, de hogy azért ez úgy nagyon durva. Ez így nagyon durva volt. Ja, de ugyanez, aki a Mirsad Türkcan-t Moses Malonehoz hasonlította, az 1/3-mal elvitt Ralph Lafrance-et Adam Keefe-hez hasonlította, az akkor Utah Jazz-ben játszó, előző évben döntőben kezdő small ball centerhez, és ez egy ilyen dicséretként szánta. Tehát, hogy...
Hát figyelj, így kell bókolni.
Igen.
Olyan a játékod, mint Adam Keefe, aztán ne csodálkozz, hogyha hátba szúrnak utána.
Szerintem itt rontod el a csajozást, hogy oda kell menned csajokhoz, és azt mondnád, hogy tetszel nekem, mint Adam Keefe játéka.
Hát, és igen.
Nagyon kíváncsi vagyok ebben is.
Végülis ezt még nem próbáltam ki, lehet, hogy ez a baj.
Ja, lehet, hogy a bizonyos egyetemi körökben, kampuszokon még mindig híró Adam Keefe a karrierje korai szakaszából, és ott ez ülne. Na, egy kicsit elugrottunk itt a Stanfordi kampuszokra. Ugorjunk vissza az NBA világába, és szerintem kezdjük meg ezt a redraftot élesben.
Jó, akkor azt már megbeszéltük, hogy akkor te egy per egynek Olovokendit viszed. Akkor...
Olakanda. Egy per egy. Szóval a draft poolunk úgy összegezve az értelmezhető játékosokat. Vince Carter, Anton Jameson, Mike Bibby, Paul Pierce, Larry Hughes, Rashad Lewis, Jason Williams, Ricky Davis, Brad Miller, Ralph Lafrance, Dirk Nowitzki, Al Harrington, Katino Mobley, nem is említettük, Bonzi Wells, Rashawn Nesterovic, Ray Ferralston, Earl Boykins és Michael Dickerson, mind NBA játékos, legit NBA játékosok. Nem úgy, mint az előző drafton, hogy Danny Fortson majdnem sikerült kiválasztani. Én ezen nagyon agyaltam, mert igazából imádom Vince Cartert, és imádtam a korai Vince Cartert, és annyira láttam benne azt, hogy Kobe Bryant vagy Jordanhez hasonló szerepű és impactű játékos lehet belőle, és nagyon-nagyon úgy nézett ki az első 2-3-4 évben, és az is lesz. Tehát nem tudok amellett elmenni, hogy Dirk Nowitzkinek milyen karrierje volt. Úgyhogy én egy per egyen Novickit választom, aki ugye egyszeres MVP, egyszeres Finals MVP, egyszeres bajnok, és 20 évig a Dallas Mavericks franchise playere volt igazából. az egy problémám van ezzel, hogy tulajdonképpen a Clippersben olyan, mint kosárlabda kultúra, az nagyon nagy gond, hogy nincs, soha nem is volt igazából, és Dirk Nowitzkinek szüksége volt a Dallasba egy ilyen mentorra, vagy jó barátra, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak mindkettőre igazából Steve Nash személyébe, aki az első évben még honvágyja a küszködő Dirk Nowitzkit, nagyon jól támogatta, és sokszor elmentek berugni együtt, meg nem tudom, meg mégis tehát, hogy egy igazi barátra lelt benne, mert Nash hiányában én nagyon félteném Nowitzkit a Clippersbe. Nem azt mondom, hogy nem jön neki belőle ez a superstar, de ő nagyon, nagyon elveszettnek tűnt az első éveiben. Még korábban hallgattam egy adást, full adást Bill Simmons csatornáján Nowitzkiről, és ott elhangzott az, hogy például az első évben egy ilyen leasingelt kölcsönautót kapott a klubtól, és azzal járt ide-oda, és így a tavasz végén már igencsak rohadt meleg volt Texasba, és igazából kérdezték, hogy miért nem kapcsolja be a légkondit, és akkor mondta, hogy ott az úgy bekapcsolta, de sosem működött, és igazából ott mondták el neki, hogy az AC gombot be is kell nyomni, nem elég csak elfordítani azt a kalantyút, hogy milyen erősséggel nyomja, és tulajdonképpen itt ez sok mindent elmond arról, hogy egy 19 éves gyerek volt Nowitzki, aki mellé kellett egy nem sokkal idősebb, de mégis legalább az USA-ban szocializálódó Steve Nash, és nagyon-nagyon-nagyon megosztanak a vélemények, hogyha Dirk-öt nem viszi el 1/9-el a Dallas. Ugye Dirk-öt 1/9-el vitte el, a Bucks, de tulajdonképpen a Dallas-szal már le volt zsírozva, hogy cserélik az 1/6-ére, ahogy említetted. Don Nelson őrületesen bele volt szerelmesedve Nowitzki játékába, és ledraftolta, és igazából senki nem tudta, hogy ki ez a Dirk Nowitzki. És ez a who is Dirk Nowitzki kérdés, ez rengetegszer felmerült, és ez a vékony európai gyerek, hagyjuk már, tól a német Larry Birdig, ez a két tábor volt egymással szembe, és a német Larry Birdöt a Boston Celtics tábora húzta rá. Tehát én meg vagyok győződve róla, hogyha 1/10-ig bennmarad Nowitzki, akkor a Boston elvitte volna őt. Minden bizonnyal. És annyira bejött Nowitzki, hogy a következő években rendre húzták a Dirk jellegű basztokat a csapatok. Csak elég Nikolasz Kitisvilire 1/4-jel emlékeznünk a Denverből, és tudnánk még ilyen példákat hozni, aki magas, relatíve shooter, vékony, fehér európai. Az, na, a következő Dirk Nowitzki. Gyerünk. Ja, úgyhogy én 1/1 Dirk Nowitzki, és ha gondolod, meg tudod kritizálni a döntésemet.
Én nem szeretném egyáltalán megkritizálni, de én is abban biztos vagyok, hogyha nem a Mavericks viszi el, akkor neki semmilyen karrierje nem lett volna. Ugye ott Don Nelson nagyon is tápolta meg, ahogy említetted, Nash is. És én csak annyit akartam még megjegyezni, hogy milyen érdekes az élet, hogy Don Nelson volt ugye neki a nagy ilyen felfedezője, meg aki hit benne, és aztán így jól beletrollkodott az öreg Don a 2007-es szezonjukba, amikor ugye első kiemelt volt a Mavs Nowitzki MVP, és ugye a 8. kiemelt Warriorsnak meg Don Nelson volt az edzője, és gyakorlatilag ő nyomatta azt, hogy ilyen alacsonyabb védőkkel próbálják meg Dirk-öt izzasztani, mint Steven Jackson, és aztán, ha jól emlékszem, 4-2-re ki is esett a Mavs óriási csalódásra. Tehát érdekes az élet.
Igen, ez a We Believe Warriors meglepte őket, de hát ki más, hanem Don Nelson ismerni annyira Dirk-öt és a Mavericks akkori csapatát, hogy tudja, hogy mit kell ellenük játszani ahhoz, hogy működjön védő oldalon. És ez a Warriors nem a védekezéséről volt híres elsősorban. Ja, 1/2, te jössz.
Na, hát én ugye örültem volna neki, ha én vagyok az 1/1, mert az egy elég tiszta meló, meg tiszta kérdés volt. De aztán végül is rövid gondolkozás után sikerült eldöntenem azt, hogy a 1963-as szezont futó, ugye nemrég létrehozott Vancouver Grizzlieshez, ahol ugye már ott volt Sharif Abdul-Rahim, fehér centernek a The Big Country Bryant Reeves, itt volt a fiatal Antonio Daniels, akik még így főleg perceket kaptak, Anthony Peeler, és én azt gondolom, hogy egyébként Vince Carternek óriási szerepe volt abban, hogy a Toronto Raptors meg tudott ragadni végül is a ligában, meg hogy nem költöztették őket, mert annyira látványos volt a játéka, és annyira be lehetett vele hozni a nézőket, hogy hiába van jobb karrierje Paul Pierce-nek, én valahogy a személyes szimpátia és market okok miatt, meg az egész ilyen kulturális kosárlabdáért betöltő szerepe miatt én Vince Cartert viszem Kanadába a Vancouver Grizzlieshez.
Azért érdekes, mert Carter nem nagyon szerette Kanadát, Vancouver-t se fogja szeretni, de értem, abszolút én is értem azt, ami miatt döntöttél mellette, mert lássuk be, Paul Pierce, én nem nagyon csípem Paul Pierce, sose csíptem igazán, nagyon-nagyon jó játékos volt a karrierje első felében, és igazából később is korrekt veterán volt, kivéve a Clippersben. Szóval Paul Pierce egy jobb karriert futott be, de Carter kell ahhoz, hogy megtöltsük a stadionokat, és Vancouverben megmutatták azt, hogy nem tudják megtölteni a stadiont, el kell költöztetni és eladni a franchise-t. És Carter megmentette volna a Vancouvert, ha ledraftolják, és meg vagyok győződve róla, hogy a Toronto lett volna elköltöztetve. Úgyhogy abszolút értem a döntést, kosárlabda szempontból jobb döntést tett volna Paul Pierce szerintem, ha bár ki tudja, de én, ahogy már korábban is említettem, én imádom Vince Cartert, én nagyon szerettem a látványos játékát, ő igazából egy ilyen zsákoló művész, meg egy művész, ő amúgy is zenész, hiszem szakszofonozik, úgyhogy...
Figyelj, ő tényleg az a játékos, aki én gyerekkoromban, hát mennyi voltam, akkor 13 éves voltam, és anyám szobájában volt a tévé, amikor néha így lejátszottam VHS-en egy-két ilyen Vince Carter DSF-ről felvett cuccot, azt ott nézegettem a kosárlabdát, és így még anyám is úgy volt vele, hogy ki ez a fazon, hogy elképesztő, hogy miket csinál, tehát aki abszolút nem volt kosárlabdáért rajongó, még az is felkapta a fejét, hogy mégis ki ez a forma? Tehát én ezért gondolom azt, hogy egy 2 éves franchise-nak nem szabad mást kiválasztani. Paul Pierce-re nem reagált volna így, hogy ki Paul Pierce.
Ja, ki a fasz ez a Paul Pierce, Max, így. De jó, értem, abszolút értem, és marketing is egyéb szempontból teljesen valid a választás. Kicsit meglepett, a legendás Denver Nuggets pikkek következnek, ugye egy 11-71-es szezont futottak az előző évben, ahol már nem volt náluk Antonio McDyess sem. A következő évben pedig szerettek volna jobbak lenni, de hát nem sikerült. Nick Van Exel játszott náluk, illetve késő szezon végére Chauncey Billups is megérkezett, meg pár ilyen kurkatöltő. Visszajött Antonio McDyess. Tényleg arról majd csinálunk egy adást Denver Nuggetsnek erről a 10 évéről, mert az elképesztő, amit ott működtek. Szóval a Denver Nuggets az életben választott center Ralph LaFrance helyett nem fog mellé nyúlni, és Paul Pierce-t elviszi 1/3-mal. Szerintem ez nem kérdés, hogy Paul Pierce bárhova visszük, egy meghatározó scorer lett volna az NBA-ben. Bármennyire unalmas nekem a játéka, azért, ha mellé rakunk értelmezhető játékosokat, még ezen a nehéz nyugaton is szerintem labdába rúghattak volna egy idő után. Úgyhogy Paul Pierce-t elvittem 1/3-mal, de jössz.
Hát igen, nem is szeretnék ezzel vitatkozni, úgyhogy negyedik választása ismét kanadai csapatnak draftolok, a Toronto Raptorsnak, ahol ugye ott van Damon Stoudemire, korábbi év újonca.
Előző évben volt a Stoudemire, és évközben azt hiszem elcserélték pont Portlandbe, 97-8-as szezon közepén, aha, ha jól rémlik.
Akkor ez megmagyarázza, hogy 49 meccsen játszott.
Igen, ott cseréltek a Portlandbe, azt hiszem Kenny Andersonra, meg valami apróra.
Tehát Marcus Camby még itt volt, aztán 29 meccseréig még Chauncey Billups is, és ugye
Gary... Ez egy 1/3-as pick első évéről beszélünk.
Hát igen, milyen jó idők voltak ezek.
Igen, amikor hagyták hibázni a játékosokat.
Igen, és még most mondják azt, hogyha első kör végi játékos vagy, akkor nem sok lehetőséged van hibázni, akkor meg ha 1/3 vagy, van egy jó újonc éved, ahol már egy országok között dobálgatnak.
Igen.
Na, szóval szerintem, aki illene Torontóba, és megmutatta, hogy azért Kanadában is tud kosarazni, ő nem más, mint Mike Bibby, aki egyébként egy egész korrekt karriert hozott le, és ugye neki akkor indult be igazán a szekér, amikor Jason Williamsért elcserélték Sacramento Kingsbe, és szerintem ezt a mi statisztikáinkból kiindulva, hogy kik hallgatnak minket, ugye a 30-es, 40-es korosztály szerintem, hogy itt nem kell nagyon sokat magyarázni a Sacramento Kings, Vladi Divaccal, Weberrel, Stojakovicsal, Christivel, és ugye Mike Bibbyvel, ugye nekik majdnem meglett az a 2002-es szezon, ugye a Lakerst is majdnem elverték, tehát ott vitézkedett Mike Bibby, aztán ugye később megjárta az Atlantát, a Miami-t, és visszavonulása után meg elég keményen elkezdett kokszolni, legalábbis, hogyha a biceps méreteit vesszük.
Igen. Hát kérdés, hogyha az a fizikai állapotú Mike Bibby, aki a visszavonulása után, ahogy kinézett, az draftolták volna le, akkor előre került volna mondjuk 2-3 helyen a drafton, vagy ezt a vékonyka kis irányító Mike Bibbit vitték volna el Torontóba. Nekem az a durva, hogy Marcus Kembit a második éve után elcserélték New Yorkba Charles Oakleyért. Tehát olyan időkben járunk, ahol 2 év után elcseréled az 1/2-es pikkedet, meg a következő év 1/3-asát megszerzed, majd elcseréled fél szezon után. Azért, hogy szerezzél például Charles Oakley személyébe egy veterán magas embert. Egy olyan csapatba, aki közelében nem volt még a playoffnak addig. Hogy miért? Ezt hogy így feltenném a kérdést. És bejött egyébként Charles Oakley, mert tök jó volt Vince Carter mellett, és nagyon kellett Vince Carternek egy ilyen Charles Oakley jellegű jelenlét a palánk alatt, meg az ilyen MJ's bodyguard volt a korai beceneve, amikor együtt játszottak Chicagóval, tehát ugyanez Vince Carternek is ott volt, de miért cseréled el a 21 éves, 22 éves, 23 éves fiataljaidat veteránokra, amikor közelében nem vagy a playoffnak? Ezt nem értem.
Azért, mert bennük nem volt akkora upside, mint a 29 éves Michael Olowokandiban. De amúgy, ja, ez elég érdekes. Szerintem, hogyha a hungódba cserélgetne valaki ilyeneket, akkor azt is szó nélkül kibasználtok a fenébe, nem?
Sajnos nem van egy-két ilyen. Jó. És visszatérve a 30-as, 40-es korosztályra, aki hallgat minket, igazából itt most így örülünk, hogy a Van Endan korosztály is bejött, mert az a 4% nő, aki hallgat minket, a Dodónál 0% nő hallgatott. Az, hogyha 30-as, 40-es korosztályból bejön, és ennyire vágja az NBA-t, akkor az egy tökéletes ismerkedési arány lett. És kérdés, hogy ez a korosztály, ez Pumának számít-e már?
Hát igazából... Ezeket mindig egyénileg kell elbírálni. Ez olyan, mint a scoutingot, azért így át kell gondolni az előnyöket, hátrányokat, mérlegelni kell, kiben van upside még, így is.
Viszont a tapasztalat az ott van valószínűleg experience-nek. Ez nagyon nagy előny. Jó, oké, 1/5 Golden State Warriors. Nagyon megkavartál, mert én Bibbit ilyen 6., 7., 8. hely környékére vártam, és ott nézegettem magamnak. Hát szerintem egyértelmű, hogy a Golden State el fogja vinni Anton Jamesont.
Hoppá!
Ahogy az életbe is oda került.
Ezt úgy mondtam, ezt a hoppát, hogy az életben is oda került, és nekem is oda van felírva a Jameson a Golden State-hez, úgyhogy ez egy igazi meglepődés volt.
A 97-8-as szezonban 19-63-at futott a Golden State, köszönhetően az apróbb folytogatási botránynak, hogy Latrice Sprewell, PJ Carlesimo edzőt gyakorlatilag jelezte neki, hogy nem tetszik valami neki egy edzésen, és úgy megfolytogatta, hogy utána kék-zöld lett a nyaka, és erről ilyen rendőrségi videók, vagy fotók és feljegyzések is vannak, úgyhogy neki ott megköszönték a részvételt, és el is tiltotta a liga több mint egy évre. Aztán rehabilitálták és elcserélték New Yorkba gyakorlatilag semmiért ennek a szezonnak, a következő szezonnak a kezdetén. Tehát a Golden State úgy nézett ki 98-99-ben, hogy hullójá épülő csapatnak tűnt, Sprewell már nincs, cserébe kaptak egy John Starksot, már a konkrétan 33 éves és már kifelé menő John Starksot, és volt náluk egy Eric Dampier korábbi draftokról, a végtelen éves Terry Cummings térdek nélkül, Jason Caffey, Maxi Boxka gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy hullája, mert ezt nem lehet mondani, de hogy Maxi Box már jó sok párharcot megjárt, és mivel ilyen nagyon picike játékos volt, azért nehezen bírta, és már nem volt olyan gyors. Daniel Marshall rendben volt, Chris Mills úgy, ahogy rendben volt. Edonal Foyle, ugye, ne felejtsük el. És hogy ez a csapat, ez konkrétan semmire nem jó. És ide érkezett Jamieson, és egy korrekt rookie idényt lehozott az életbe, és 21-29-el végeztek. Szóval ez egy ilyen felfelé ívelő csapatnak tűnhetett. Jamieson amúgy egy nagyon stabil játékos, én nagyon szerettem a játékát Jamiesonnak, és igazából olyan igazán kiemelkedőt sose nyújtott, de harmadik legjobb játékosként nagyon stabil volt általában a csapataiban, de amikor igazán jó csapatba került volna, akkor nem sikerült kiemelkedőt nyújtania, gondolok itt mondjuk a Dallasra, amikor a legjobb 6. embernek oda vitték, és egyszerűen sehova nem jutottak a Dallasszal, aztán elvitték Washingtonba, ahol majdnem tét nélküli Arenas, Larry Hughes, aztán később Caron Butler, meg Jamieson sorokkal játszottak Deshaun Stevensonnal, és ott okoztak fejtörést a Clevelandnek a playoffba, és jól is ment Jamiesonnak, de ennél magasabb szinteken sose tudott igazán stabilan jól játszani ő.
Meg ő volt a Clevelandben is LeBronnal, nem?
Jól emlékszem. Aztán oda cserélték, igen, hát oda mindenkit cseréltek LeBronhoz, hogy hát, ha valakivel össze tud kaparni valamit, de ez nem sikerült. És Jamieson is arra járt természetesen, meg volt Lakersbe is, meg Clippersbe is, meg már mindenhol, hogy csak hát, ha bajnok lesz, de nem lett belőle semmi. De nagyon korrekt játékos, azt hiszem 20 000 pont fölött dobott karriere során, szóval egy jó és megbízható, magas padlójú, rendre jól teljesítő játékos volt. Szerintem így a best available, úgyhogy ezt el kellett hoznom. 1/6, te jössz.
Tehát a 6. választással következem én, és hát ugye a Dallas Mavericks választ, Nowitzki már nincs a bordon, lehozott egy egész korrektnek mondható szezont egyébként a Mavericks, 20-62-vel végeztek. Hát már Michael Finley ott játszott, egyébként 82 mérkőzésen 41,5 percet átlagolt, tehát egyértelmű volt, hogy ráépítenek. Természetesen AC Green is 82 meccset játszott náluk, ez nem nagy meglepetés. Még olyan játékosok voltak itt, mint 27 éves Hubert Davis, 25 éves Sean Bradley, és igazából én itt kettő játékoson gondolkodtam, Rashard Lewison és Al Harringtonon, és mégpedig azért, mert hogyha már Don Nelsonnak ennyire megvolt ez az irány, hogy neki egy jókezű magas játékos kell, akkor meg szeretném neki adni ezt a lehetőséget, hogyha nem is Dirk, és végül nekem a preferenciám inkább Rashard Lewis volt, aki egyébként a középiskolából érkezett, és hát meg is volt hívva az úgynevezett Green Roomba a draftkor, tehát őt nagyon magasan várták, és egészen lecsúszott a 32. helyig, szegény ott üldögélt, már csont egyedül, már sírnia kellett körülbelül, tehát én őt hozom el, neki is korrekt karrierje volt, 15 pontot átlagolt, 38,6%-os triplázó volt, igazából a kezdeti időszakában a Seattle-ben Ray Allen-nel nagyon látványos játékot játszottak, aztán szerintem ő a Magic-ben ért fel igazán úgymond a csúcsra, ahol döntőt is játszottak Dwight Howard vezetésével, akkor kezdődött ez az egy játékos bent, négy kint, és hát én gyakorlatilag Don Nelsonnak ezt a vízióját próbáltam itt tovább vinni.
Megijedtem egy pillanatra, hogy elviszed el Harringtont előtte, mert szerintem ég és föld a kettő közötti különbség, és Rashard Lewis jóval jobb játékos volt. Annyi kicsit, hogy az első magas ember volt, aki nagyon triplázott sokat. Tehát én mondom, 5 feletti átlaggal 39%, szóval az akkori NBA-ben az brutál. Csak mondjuk az, hogy igazán nagy meccseken hajlamos volt eltűnt. A Lakers elleni döntőben ott rendre ilyen 5-6 pontos meccsei voltak 40 perc alatt, ami gyakorlatilag elfogadhatatlan, de All-Star volt, nagyon jó játékos volt, szóval abszolút értem, és egyértelműen a legjobb, aki még elérhető volt ezek közül a játékosok közül, úgyhogy támogatom ezt a picket, és nagyon nem tudok belekötni, habár utólag azt mondom, hogy a Dallas semmire nem ment volna vele szó szerint, de hát ez van, hogyha ezek a játékosok maradnak bent. Ugrok az 1/7-re, a Sacramento Kingsre, aki egy 27-55-ös idényem volt túl, 97-8-ban. Mitch Richmond játszott ott, aki hát nem volt életének a legjobb éveiben, de még mindig az egy korrekt 20 pont feletti scorer volt, és erre az idényre már nem volt ott, mert elcserélték Chris Webberre Washingtonnal, úgyhogy tulajdonképpen itt erősített jelentősen Sacramento a 98-99-es idényre. Ugye Peja Stojakovic átjött hozzájuk, Vlade Divacot leigazolták szabadügynök piacról. Egyértelmű, hogy ők szerettek volna a playoffba jutni, ami utólag, azt hiszem, igen, az első körig el is jutottak, ahol éppen kiestek a Utah Jazz-től. És Jason Williams, akit igazából draftoltak, nagy szerepet játszott ebben. Nagyon-nagyon nehéz, mert imádtam a játékot. Tehát annyira látványos játékos, mint Jason Williams, talán ilyen Iversonhoz mérhető a népszerűsége. Olyan szintű élmény volt nézni a játékát a korai szakaszában a karrierjének. Tényleg ezek az ilyen teljesen indokolatlan, gyönyörű, hátmögötti passzok, meg úgy látott a pályán, úgy vezette a labdát, hogy eszméletlen. De mégis pont láttam, az mondjuk elég erős, hogy a pont, mert hogy viszonylag sok meccset visszanézek a mai napig, de láttam azt a széria nagy részét a Utah ellen, és konkrétan az 5. meccsen feltörölte vele a 38 éves John Stockton a padlót, de hát jó újonc volt, szóval azért annyira nem lehetett belekötni. Viszont több olyan meccs is volt, hogy jól játszott, végig jól játszott, látványosan játszott Jason Williams, de az utolsó 20x másodpercben egy ilyen teljesen indokolatlanul látványos paszt kidobott a pályáról, mert éppen nem úgy alakult, és ez ezen ment el meccs, és később emiatt ezt elégelték meg, és jött helyette Bibi a cserében. Na most ezen vacilálok, hogy Jason Williams-t elvigyem-e a Sacramentónak, akinek jelen helyzetben szükségük lenne egy jó irányítóra, és itt reméltem kicsit, hogy Bibi ideig csúszik, mert a boardomon, akik vannak még, azok nem ez a kategória, tehát nem irányítók igazából, de tudom, hogy Jason Williams-en nem fognak semmire menni igazából. Kérek a hallgatóktól egy 5 másodpercet itt a vacilálás közepette.
Tőlük lehet, hogy kapsz, de tőlem nem.
Oké. Az meg. Az a majom, hogy akit nézek, az logjambe érkezne. Tehát, hogy egy más poszton lévő játékos nézegetek, és ő meg nem kapna elég percet ott, és nem lenne elég hatékony.
De ez a 90-es évek White itt, ez nem szempont, hogy logikus legyen.
Yeah, de Sacramento, elviszem Jason Williams, faszom. Elviszem Jason Williams-t. Nem ide akartam minni, de el kell, hogy vigyem Jason Williams, felsoroltam, miért kell neki egy jó irányító, elég jó játékos, nem fognak vele elérni a bajnoki címig, de elég ahhoz, hogy egy szintet feljebb repítse őket, vagy kettőt. És végig Jason Williams védelmébe, mire megkomolyodott ilyen 30 éves korára kb., addigra a Miami Heatnek a 30 perces kezdő irányítója lett, és bajnok csapatot vezetett az irányító poszton, úgyhogy tulajdonképpen annyira nem szar választás, tehát az a, mikor már rájött, hogy nem kellene lehet könyökpasszokat adni, meg hasonlókat, akkor tudta, hogy hogy mozgassa a játékot, tudta, hogy Dwayne Wade hol szereti megkapni a labdát, oda tudta passzolni neki, ahol Wade szereti, ahol Shaq szereti, és nagyjából ennyi elég volt ahhoz, hogy ott az open triplákat behaigálgatta. Ja, úgyhogy meggyőztem magam, jó lesz ez, Jason Williams.
Az a durva, hogy nekem még egy irányító volt, aki egyáltalán itt szóba jött a lottery redraftnál, és ő is egy ilyen nagyon látványos, ugye, Rafer Alston.
Igen, igen.
Tehát maximum ilyen irányítót választhattál volna. Akkor én következem, és a Philadelphia 76ers, akik egy pocsék idényen vannak túl, de a 98, igen, micsoda meglepetés, de a 98-99-es szezonban náluk már azért így megindult a fölfelé törekvés, ott be is jutottak a rájátszásba már, sőt, ráadásul eljutottak egészen ugye a második körig, ahol söpörte őket a Pacers, de ugye ez a lockout szezon volt. És hogyha végignézek a kereten, én azt látom, hogy egy Iverson mellett nem igazán van olyan játékos, aki a támadó oldalon bármit is hozzá tudna tenni. Ugye itt vannak jó munkások.
De ha lenne, se kapna labdát Iversontól.
Hát, jó, Iverson igazi volume shooter volt, de azért annyit volt nála a labda, hogy néha passzolt is. De hát ugye itt Eric Snow, fiatal Theo Ratliff, a méltán híres Matt Geiger, George Lynch, Tyron Hill, Aaron McKee, itt mindenki védekező játékos, úgyhogy én egy elsősorban támadó játékost gondolnék ide. Hú, nekem se lesz könnyű a döntés. Elviszem el Harringtont. Ő legalább egy olyan magas, aki távolról is tud dobni. Egyébként lehet, hogy neked nem olyan jó a véleményed róla, én
szeretem
Harringtont. Én szerintem a Warriorsban is, amikor ugye ez a We Believe Team volt, neki kult szerepe volt abban, hogy tudják tolni ezt a nagyon sok triplás gyors játékot. Pacersben is szerettem. Neki nem volt egyébként ilyen bőven 10 pont fölötti karrier átlagja volt. Szóval én nekem meg nagyon tetszett az az irány, ami itt elkezdődött, hogy már négyesek egy páran elkezdtek kintről is dobni.
Én azt hittem, hogy Cuttino Mobley-t fogod vinni.
Gondolkodtam rajta, de szerintem őt meg elfojtotta volna Iverson. Ugye ugyanaz a poszt.
Hát figyelj, Aaron McKee játszott mellette. Tehát, hogy ő egy kategóriákkal jobb shooter volt, mint Aaron McKee. Tehát egy spot-up triplázónak Cuttino Mobley. Szerintem tök jó fit. De Harringtonos.
Jó, egyébként McKee csere volt, meg szerintem Cuttino Mobley is az lett volna. Harrington meg lehet már kezdőbe is be.
Nem vitatkozok, mert ígyre ment, csak...
De igen, tehát egyetértek, én is még Mobley-n gondolkodtam, ez volt a két játékos, aztán meguntam, és úgy döntöttem, hogy upside-ra húzok.
Oké. Akkor következik a Milwaukee Bucks 1-9-el, és benne van még Robert Traylor, gyerekek, akit akartak.
Ez igen.
36-46-tal végeztek 97-98-ba, úgyhogy már felfelé ívelt a pályájuk, és a következő szezonra 98-99-re leigazolták George Karrt, és el is mentek a playoff első körébe, akkor kirettek söpörve az Indiana Pacers által. Ugye a csapatban volt Terrell Brandon, Ray Allen, majd Terrell Brandon elcserélték Sam Kesselre, ez nagyon jó deal volt. Itt játszott még Glenn Robinson, Tim Thomas, Tyron Hill, végül Del Curry, ugye Steph Currynek az apja. Tehát ők mindig, Irvin Johnson, Tragic Johnson, szóval ők mindig magas poszton voltak megáldva igazán olyan játékosokkal, akik gyakorlatilag a lepattanózáson, meg a könyöklésen, meg a kizálláson kívül semmire nem jók, Scott Williams például. Úgyhogy azt a magasról próbálták Robert Traylorról, aki a Michiganen egy elég szép egyetemi karriert futott be. Ő egy annyira nem túl magas, viszont cserében rohadtul széles, és ahhoz képest atletikus magas ember volt. Őt akarták erre a kezdő négyes posztra, de én nekem a bordomon sincs, és mivel, hogy ők nagyon needben vannak magas emberben, szerintem kiváló választás lesz ide Brad Miller. Brad Miller, aki később All-Star is lett, Sacramento évei alatt, meg Chicagóba játszott. Igazából Brad Miller undrafted sehol nem volt igazán magasan jegyzett játékos, pedig egész korrekt kis egyetemi karrierje volt, de nem látták bele azt, ami. Egészen addig, amíg a lockout miatt ugye nem volt szerződésük a játékosoknak hivatalosan nem játszhattak sehol máshol, és mivel a lockout még nem kezdődött meg a világbajnokság alatt, a 98-as világbajnokság alatt, ezért az NBA játék rendszerébe tartoztak, az NBA csapatokhoz tartozott a szerződésük, de fel voltak függesztve jóformán addig, amíg ez ki nem tisztázódik, de mivel hogy még a lockout nem kezdődött meg a szezon kezdete hiányába, ezért még máshova nem tudtak eligazolni. Ugye több játékos eligazolt utána Európa, például Olovokendi is a Kinder Bolognába játszott újonc éve előtt, egy pár hónapig Divac, azt hiszem a Partizán.
A Candyman a Kinder Bolognában, ez igen.
Divac azt hiszem a Partizánba játszott, meg jó páran játszottak még máshol ott a világba, és a 98-as amerikai válogatott a VB-re csak olyan játékosokat tudott vinni, aki nem igazolt NBA játékos. Ami kétféleképpen lehetséges, az egy az, hogy olyan játékosokat vittek, akik már kikoptak az NBA-ből, például Jimmy King, ugye az egyetlen Fab Five játékos, aki nem nagyon futott be, még ez nem igaz, mert talán volt még egy, aki még az éjjel se jutott el magáig az NBA-ig, de ő Jimmy King NBA játékos volt, de viszonylag hamar kikopott, akkor mondjuk David Wood, aki egy 8 éves veterán, fehér, 4-es, de nem sok sót evett meg, ilyesmi játékosok, vagy egyetemi játékosok, akik később lettek NBA játékosok, vagy pedig például Brad Miller, hogy undrafted, nem volt csapata, akkor elment olimpiára játszani. Vagy például volt egy, nagyon szerettem azon a, vagy VB-re játszani, és volt a VB-n egy ilyen 34 éves Euroliga sztár játékosuk, nem jut eszembe a neve, de majd rácsekkolok mindjárt, szerettem az ő játékát. Na szóval Brad Miller játszott a 98-as VB-n, és ott figyeltek fel az NBA csapatok igazán, hogy bassza meg ez a csávó tud játszani. És meg is lepődtek kicsit, hogy nem draftolták le, és a Chicago meg elvitte őt undraftedként, ha jól emlékszem, a Chicago volt az, és ott szépen bejátszotta magát az NBA-be, olyannyira játszotta be magát az NBA-be, hogy aztán, mondom, végül All-Star is lett, meg nagyon sok évig játszott az NBA-be, úgyhogy én őt választottam. Szerintem nagyon illene a Milwaukee rendszerébe egy ilyen jól passzoló, okos, jól dobó, ő ugye triplákat is dobott, de középtávolikat, meg büntetőket rendesen tudta értékesíteni. Szóval szerintem pont kellett volna egy ilyen játékos oda, a sok teljesen haszontalan, támadásban teljesen haszontalan és csak brusztoló védekező játékos mellé. Mit gondolsz erről?
Zseniális. Én azt gondolom erről, hogy így most így el is képzeltem a lelki szemeim előtt, és úgy megnéztem volna egy ilyen Milwaukee-t. És szerintem ők döntőt játszottak volna akkor 2001-ben, ha ez így alakul, meggyőződésen.
Hát nem biztos, hogy az NBA akarta volna, hogy döntőzzenek, és akkor is ki tudták volna fújni randomra a játékosokat. Egyébként most megnéztem, Trajan Langdon játszott például abban az amerikai válogatottban, aki később a Clevelandbe játszott, meg most azt hiszem valami segéd-GM valahol. Akkor Jason Susser volt még később NBA játékos, Marcus Sassernek a nagybátyja. Akkor
muszáj volt valami Susseres.
Igen. Akkor ez a Jimmy King, Gerard King Vancouveres volt, Jimmy King torontós, Asraf Amaya szintén Vancouver játékos volt korábban, szóval ilyen kiégett játékosok, akik NBA-ben nem ragadtak meg, és bocsánat, Charlotte Hornets vitte el Brad Millert, és onnan ment Chicagóba, Indianába és Sacramentóba, majd Chicago, megint Houston, Minnesota is úgy vonult vissza, tehát kétszeres All-Star 2003-ba és 2004-be. Úgyhogy több korrekt kis karrierje volt, megnéztem volna, és végre egy értelmezhető választás még itt 1/9-el. Szóval ez egy tök jó draft pool, hogy még 1/9 környékén valid NBA játékosokat válogathatunk. Na de 1/10 Boston Celtics.
Hú. Hát igen, a Boston Celtics a csonka szezonban sem jutottak ők be a rájátszásba, tehát ami ezt követő, tehát így nem igazán kezdődött meg még itt ennél a draftnál a felívelésük, még úgysem, hogy egyébként Paul Pierce-t vihették el tizediknek, na ugye nálunk Paul Pierce rég kiment, úgyhogy én elsősorban itt fitre próbálok meg draftolni. Ugye Rick Pitino az edzőjük, és az ő játékosaival van tele a keret, ugye Ron Mercer, Antoine Walker,
Rick Pitino kosárlabda, az ilyen futós, letámadó szív, gyors támadó játék, egypályás pressing, ilyesmi játékosokkal.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők rengeteget használták az egész pályás letámadást, tehát gyakorlatilag, mintha egy egyetemi csapatot irányított volna Pitino, ők nem csak ilyen elvétve egyszer szituációkban, hanem konstans beálltak egész pályázni, és bizony itt vannak még olyan játékosok, akiket elvihetnénk karrier alapján, de így elkezdtem gondolkodni, hogy egy Bonzi Wellsnek, vagy egy Ricky Davisnek azt mondja Pitino, hogy menjen egész pályázni, akkor lehet, hogy durvább kezelést adnak neki, mint mondjuk Sprivel Carla Simónak, úgyhogy nem biztos, hogy e felé az irány felé kellene nekem elmenni. Ezért én egy, hát a korábban már emlegetett, szerintem korrekt szezonokat, karriert lefutó, jó védőjátékos, jó triplázó Cuttino Mobley-t választom a Bostonnak. Azért én úgy emlékszem rá, mint aki egész jó védő volt, mert a Houstonnál azért Steve Francis-széknél ott ő volt az, aki inkább védekezett.
Ja, nem emlékszem, hogy igazán rossz védő lett volna. Én mondjuk ebbe a Pitino rendszerbe mást vittem volna, én Larry Hughes-t vittem volna, aki meg lábon extra védő volt, és tök jól illene ebbe a rendszerbe, de a Móvival se vitatkozok, tehát egy kettes posztra egy jó shooter mindig jól jön. Úgyhogy ez
hát
teljesen
igen, Hughes tényleg egy jó labda elcsenő játékos volt, de ugye én hatékonyabbnak, meg így jobbnak érzem Mobley-t.
Most én jövök a Detroit-tal. Az a Detroit-tal, aki az utolsó Grant Hill szezont kezdi meg, mint utólag tudjuk. Alvin Gentry irányítása alatt egy playoff első körös éppen 5. meccsen Atlanta elleni kiesés. Ez még a Joe Dumars utolsó éve, még játszott Brian Williams, a.k.a. Bison Dele, Grant Hill, Christian Lettman is itt volt, édes Istenem, Jerry Stackhouse. Szóval ez egy potens
csapat.
Ebben a csapatban. Tehát itt ők nyerni akartak. És Larry Hughes-on gondolkodtam korábban így, hogy benn maradt, de hát Larry Hughes az konkrétan le is nyilatkozta a draftolása után, vagy előtt, ezt nem emlékszem pontosan, hogy I'm coming out because my family needs money, but I know I'm not ready yet. Szóval ő kijön a draftra azért, mert a családjának pénz kell, de hogy tudja, hogy ő még nincs kész az NBA kosárlabdára. Ez picit red flag, és hogy...
Hát csak szerénykedni akart.
Igen, ő olyan. De amúgy meg nem volt rossz játékos, mindig borzalmas shooter volt, vagyis hát inkább azt mondom, hogy túl sok olyat vállalt el, ami miatt rossz százalékokkal dobott, sokszor volt sérült. Igazából a tökéletes példája annak, hogy kit ne vigyél Iverson mellé. 1/8-al elvitték Iverson mellé. Iverson mellé milyen játékos kell? Extra shooter és jó védő. Ez a minimuma vagy, de az lenne a legjobb, ha mind a kettő. Na most Larry Hughes nem volt kész, és csak egyetlen szerepkörbe volt jó támadásba, ha nála volt a labda, és ő tudott szervezni, egy relatíve oké szervező volt, és abból tudott magának is, meg csapattársaknak is hébe-hóba pontokat szerezni, és nagyon jó labdaszerző volt védekezésben, de úgy, hogy ő tényleg utazott a labdaszerzésekre, és próbált mindig a stílben előjárni, és ez sokszor kontraproduktív volt. Lassan meg is győzöm magam, hogy nehogy véletlenül elvigyem Larry Hughes-t. A draft Adam Keefe-t fogom elvinni Detroitba, Ralph LaFrance-et. Ralph LaFrance-et, mert ebbe a csapatba elkél a magas ember, és ő egy jó triplázó volt. Hát ővel egy small ball line-upot is lehetett játszani. Pár évig jó játékos volt, és utána ment tönkre a térde, és utána főtt le neki teljesen a kávé, de én úgy gondolom, hogy Ralph LaFrance rendben lett volna Detroitba az akkori. Tehát ugye az upside-ra nem őt vinném, de igazából az akkori Pistonsnak segítséget jelentett volna szerintem. Úgyhogy Ralph LaFrance lett a választásom. Orlando Magic tűzi játék következik, mert 12, 13 és 15-tel is. 15-tel nem fogunk draftolni, de 12, 13 és 15-tel is az Orlando draftol.
Igen, ugye ők, már említettem, hogy itt két centert húztak, és egyébként, hát valljuk be őszintén, hogy azért volt miért centerben gondolkodniuk, mert ugye a következő csonka szezonban ők bejutottak a rájátszásba, aztán kikaptak a Philadelphiától, de ugye Penny Hardaway volt itt még a húzó ember, Nick Anderson, Horace Grant, irányítóban Darrell Armstrong, tehát ez négy olyan játékos, akik végigjátszották gyakorlatilag a szezont, és akkor centerbe meg Beau Outlaw, Isaac Austin, Michael Doliak, tehát ők játszogattak centert, úgyhogy én egyébként itt szívesen elvittem volna LaFrance-et, úgyhogy haragszom rád, hogy Pistonsba megszerezted a könyvelő külsejű Kansas City Jayhawk kiválóságot. Nem tudok egyszerűen mást idehozni, csak a fit miatt, meg itt már tényleg nehéz nagyon. Hát Nazi Mohamed, magamat is meglepve.
Mi van? Nazi Mohamed ki lett választva?
Így van.
Hallott, nincs rajta a bordomon. Nincs rajta nincs rajta a következő 2-4-6-7 játékos, aki közül választok majd.
Hát akkor megpróbálom védeni a védhetetlent.
Oké. Okay.
Bonzi Wells, Larry Hughes, Ricky Davis kell neked akkor, hogyha ott van egy Penny Hardaway, egy Nick Anderson, egy Horace Grant, és rájátszást akarsz, és csontüres a center posztod, és kettőt húzol.
Értem, csak én nem őt vittem volna a centerbe, tehát nekem Rásó Nesterovic sokkal erőrébb van a bordomon.
Én nem tudom, én valahogy ki vagyok Nesterovictól. Ez tudom, hogy nem egy legit érv, de én nekem, tehát amiket összebénázott a Minnesota-ban, amikor én tényleg szívvel lélekkel szurkoltam, hogy Garnették valahova eljussanak, én nekem
az első körig rendesen, rendszeresen.
Igen, igen. Én hasznosabbnak érzem Nazir Mohamedet, ő meg nem az első körig jutott el.
Nézzük meg Nazir Mohamed számait. Ő az első pár évében nem nagyon játszott semmit, azt most engedjük el. Atlantában volt a harmadik évében először 25 perces játékos, akkor 12.9 pattanó, 9.7 pont, 7.9 pattanó. Elcserélték New Yorkba, ugye akkor oda minden szart odaigazolt Isaiah Thomas, akkor 9.7.7 pattanó. A Spursben bajnok lett, és
tessék.
Nem rossz. De mondjuk Lásó Nesterovic
lehet bajnoknak lenni.
De várjál, Nesterovic is bajnok lett a Spurs-ek, csak két évvel később. És mindjárt mondom Lásó Nesterovicot.
Hát akkor
meg 2005-ben volt a bajnoki centere a Spurs-nek, Nesterovic meg nem, bocsánat. Nem, Nesterovic is ott volt abban a csapatban. Együtt lettek bajnokok 2005-ben. Csak Nesterovic volt a kezdő.
Akkor vidd el a következővel Nesterovicot, aztán kész. A Magicben
ezen gondolkodtam,
Ne.
Ez a tökéletes receptje annak, hogy hogy legyél bajnok. Nason Nesterovic a meccsere. Pont. Meg is vagyunk. Köszönöm szépen. Ennyi.
És akkor lehozzuk ezt a draftot, akkor azt mondják, hogy két centert draftoltatok nekünk, srácok. Good job, well done.
Igen. Basznek. De ezek után nem tudom elvinni, tehát nem viszem el Rásó Nesterovicsot itt. Nem vihetem el Rásó Nesterovicsot itt. Hú, de kurva nehéz így. Így, hogy tudom, hogy most már el lett víve oda. Mit akarunk? Rövid távot akarunk? Ugye itt hamar akart jónak lenni az Orlando még egy utoljára, mielőtt belementek a tankba, még egy jó szezont akartak.
Még egy jó első körös bukta az még kellett.
Igen, igen, de hát ők nem így indultak neki.
Hát nem.
Akkor viszont nincs más hátra, mint előre. Michael Dickerson 1/13.
Hmm.
Az a probléma, hogy tudom, hogy neki 5 éves az NBA karrierje, és a 4. és 5. évben 4 és 6 meccset játszott.
Akkor nem zavarja a tankot legalább.
Az biztos. De viszont az első 3 évében, az első 2-ben nem hagyott ki meccset, a 3. már kihagyott 12 meccset, de az se vészes, 70 meccsen lépett pályára.
Szóval tessék, a load managementet kellett volna nyomni aztán akkor.
Olyan szezonjában 10 pont, másod évében 18 pont, 40%-os triplával, harmadik évben 16 pont, 37%-os triplával, az első évben 43%-os, végig ilyen karrier tripla százaléka 40 fölött van picivel. Szóval, ha 3 évre keresel baszott jó kiegészítőt, akkor az Michael Dickerson. Sajnos tudjuk, hogy a karrieréből nem lett semmi, és így még David Vezninek az unokatestvére. Na, ez most már akkor biztos, hogy őt viszem. Ez aztán mindent segít. Igen, tehát nem vihetek egy Ricky Davis-t, egy Larry Hughes-t, ez nem illik bele a timeline-ba egyszerűen. És ezek a játékosok nem segítették volna az akkori Orlandót. Igazából lássuk be a későbbit se. Nesterovic sem, Rafa Ralston esetleg, de belőle még annyira sokáig nem jött ki az, ami benne volt, amíg kb. 6-szor majdnem kikerült az NBA-ből egyáltalán. Hát ő újoncként szinte pályára se került a Milwaukee-ban, aztán amikor a Torontóba elcserélték, akkor kezdett el játszani, majdnem. Utána a Miami-ba ugye összekukázta megint Pat Riley-é, úgyhogy lett belőle jó játékos, aztán Torontóba lett meg Houstonba jó játékos. Szóval Michael Dickersont vittem, tiéd az 1/14, Houston Rockets.
Húha. Hát ugye a Houston 98-99-ben még bejutott a rájátszás első körébe, és ilyen játékosok voltak a rosteren, mint a 33 éves Pippen, a 35 éves Charles Barkley, 36 éves Hakeem Olajuwon, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi történt volna, hogyha én oda draftolok egy Ricky Davis, Bonzivelt, vagy egy Ruben Patterson-t. Igazából mindegyikük jó játékos, de én itt nem látom a chemistry-t, így a 36 éves korosodó sztár.
Pippen se látta a chemistry-t Barkley-val, meg a többiekkel, cserét is kért a szezon után.
Igen, hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Azt gondolom, hogy védekező upside miatt Larry Hughes.
Uh-huh. Igen, értem.
Labdát úgyse fog itt senki se kapni. Úgyhogy Larry Hughes, és nagyon sok olyan játékos bent maradt, akik még szót érdemelnének. Nem tudom, egy pár mondatban megemlékezhetünk Bonzi Wells és
Petterson. Az életben Michael Dickersont vitte el a Houston.
Igen.
Szóval nagyjából van itt. Persze emlékezzünk meg a srácokról. Én Ricky Davis-szel készültem leginkább itt.
Ó, tényleg Ricky is. Akkor kezdjed Ricky Davis-szel.
Hát Ricky Davis az a játékos, aki ugye Charlotte draftolta, aztán elcserélték Miami-ba, Charlotte már nem nagyon játszott, de Baron Davis volt a mentora, elcserélték Miami-ba, ahol összeszedte magát, és az a Miami kiképzőtábor neki is segített felnőni, és NBA játékos lenni. Aztán elcserélték Clevelandbe, és igazából innen kezdődött el a veszőfutása a karrierjében, hogy ő elhitte magáról egy szupersztár. És amikor 2003-ban ledraftolták LeBront, akkor Ricky Davis kijelentette, hogy it's not LeBron's team, it's mine. És ehhez csatlakozott...
Ez a mondat szépen öregedett.
Igen. Ehhez csatlakozott Darius Miles is, hogy akármilyen tehetség jön itt a középiskolából, azért mégiscsak ők egy 5-6 évvel idősebbek, és már NBA tapasztaltak, úgyhogy már álljon be LeBron a sorba. Mind a kettő egy éven belül el lett cserélve. Ricky Davis az elkerült Bostonba, ahol később nagyon hamar rájöttek, hogy Paul Pierce-ről el kell takarítani Ricky Davis-t, hogyha jót akarnak, és utána meg elkerült KG mellé Minnesota-ba, ahol szintén hasonlók történtek. De most így a bostoni érájából van egy sztorim. Tony Allen újonc volt Bostonban, ez ilyen 2004 környékén járunk valahol. Ricky Davis meg, Tony Allen nem tudta, hogy mi újság, hogy megy az NBA-be a dolog, mindent. Egy újonc még nem nagyon látott sok öltözőt, meg sok mindent, és akkor Ricky Davis mondta neki egyik edzés után, hogy figyelj, Tony, gyere át hozzám este. Milyen jó fej ez a Ricky, hogy áthívott minden, átment hozzá. Ricky Davisnek a slepje ott volt, ücsörögtek, és valamit nagyon, ilyen mindenfelé ilyen papírdobozok voltak tele, iratokkal, irkálták, nem tudom, és akkor bejön Tony bejön, és akkor Ricky Davis megkérdez, hogy mi van, költözöl, vagy mi, segítsek költözködni. Ja nem, ülj, lefogja egy dobozt itt egy toll, és kezd el tölteni, az NBA All-Star szavazás balloting lapjait töltötték ki, mindegyiket, hogy Ricky Davis All-Star kezdő legyen, és adták fel őket tömegesen.
Édes jó Istenem! Ezek után már az, hogy úgy szerzett tripla-duplát, hogy a saját gyűrűjére dobott, hogy leszedhesse a lepattanót, ez már ilyen alap dolog.
Aztán végül anulálták azt a lepattanót, és nem lett tripla-duplát, de hogy ez van, ez...
És gondolom All-Star se lett.
De hogy lett osztál? Hogy lett volna
osztál? Mondom, hogy hogyan töltsd a szabadidődet értelmetlen dolgokkal, Ricky Davis-t kell megkérdezni.
Igen, úgyhogy így felmerül még a hipotetikus kérdés, hogy az 1/15-tel választó Orlando Magic, ez a Nazir Mohamed Dickerson páros után, találjuk ki, hogy a hátralévőkből kit hozna. Ugye van Bonzi Bells meg Ruben Patterson, ők csapattársak voltak Portlandbe, hát nem egy-két balhéba voltak benne, maradjunk így, főleg Ruben Patterson.
De azért Bonzi Wells is, aki lekésett egy road tripet, azért az se semmi.
Hát meg Robert Patterson azt hiszem, hogy bizonyos ideig nem tudott utazni a csapattal idegenbeli túrákra, mert valami olyan rendőrségi ügy volt ellene, valami verekedés, vagy tehát valami testi sértés miatt.
Lecsukták volna, igen, valamelyik államban.
Igen, ami miatt nem utazhatott ki Oregon államból, mert akkor azonnal az federal felloni, hogy menekül és elhagyja az államot, és amíg tartott a tárgyalás meg az egész eljárás ellene, addig ő csak hazai meccseken tudott játszani. Hát van egy Jailblazers című könyv, amit már 1000 éve meg akarok venni, csak az a baj, hogy jelenleg Angliában nem lehet kapni, és Amerikából meg csiliárdoké jönne haza, és nincs olyan kedvem 18 000 forintot fizetni egy könyvért most, de hogy ez konkrétan ez a 99-től 2004 körüli érát lefedő Portland Trail Blazers csapatról szól, és állítólag eszméletlen sztorik vannak benne, úgyhogy vadászgatom, majd ha olcsóban megjön, megveszem, és majd sztorizgatunk belőle tovább, de hogy ez a Damon Stoudemire, Bonzi Wells, Rashid Wallace, Ruben Patterson fémjelezte csapat, az irgalmatlan dolgokat műveltek ott. De ettől eltekintve Bonzi Wells egy kurva jó kis játékos volt. Én nagyon meglepődök, hogy végül nem vittük el egyikünk se Bonzi Wellst, mert ő tulajdonképpen a karrierje során nagyon jó playoff párharcokban volt, pályán tartható. Úgyhogy én ott tippre a 15. helyre el is vinném kb. Az Orlandó helyébe, de akkor Rashaun Nesterovicsról beszéltünk már.
De tudod, miért nem vittük, vagy hát szerintem miért nem vittük, mert ahhoz nem volt elég jó, hogy az első 6 hétbe elvigyük, és itt a lotteri második részén meg kifejezetten olyan arcok kellettek, akik valahogy beillesztetőek, vagy mentalitás, vagy poszt miatt.
De Eric Hughes volt az óriási csúszónk, és Al Harrington ment nagyon magasan. Én valahogy úgy éreztem, hogy az megkavarhatta volna a draftot. Hát ez van, szóval Rafer Alstonról beszéltünk, nála még Earl Boykins ilyen honorable mentionként, ilyen kis scorer energiabomba a padról, 170 centis irányítóként, izgalmas is játékos volt. Úgyhogy ez egy mély draft volt, tehát ahol még maradnak legit játékosok, és olyanok, akiket nem nagyon tudunk eldönteni, hogy ki lenne a jobb, nem az, hogy ki lenne a kevésbé rossz, az szerintem egy korrekt draft, és ez volt a mi draftunk. Visszaolvasom, hogy mi lett. Ez 1-1 Dirk Nowitzki, Los Angeles Clippers, 1-2 Vancouver Grizzlies Vince Carter, 1-3 Denver Nuggets Paul Pierce, 1-4 Toronto Raptors Mike Bibby, 1-5 Golden State Warriors Anton Jamison, 1-6 Dallas Mavericks Rashad Lewis, 1-7 Sacramento Kings Jason Williams, 1-8 Philadelphia 76ers Al Harrington, 1-9 Milwaukee Bucks Brad Miller, 1-10 Boston Celtics Cuttino Mobley, 1-11 Detroit Pistons Rafe LaFrance, 1-12 Orlando Magic Nazir Mohamed, 1-13 Orlando Magic Michael Dickerson, 1-14 Houston Rockets Larry Hughes. Hát, ez egy jó kis draft volt. 99-eset szerintem 10-ig fogunk menni, ahogy így nézegettem, az egy piszkosul gyenge draft. Benne maradt még valami sztori, vagy valami, amit hozzáfűzni ez a klasszhoz?
Ja igen, hogy most, hogy végigolvastad újra, hogy kiket draftoltunk, szerintem az Orlando, a Nazir Mohamed Dickerson, és akkor 15-tel Bonzival biztos megnyerték volna a csonka szezont. De minimum a New Yorkot leszorították volna a keleti trónról.
Minimum. A keleti trónról, amíg 8. helyen bementek.
Igen.
Valahogy oda kerültek, ja.
Nem, én is pont ezeket a játékosokat írtam fel, meg az, hogy igazából a plafon azok három játékosok nagyon erősek voltak, és a többiek meg ilyen korrekt, 10 év fölötti egész jó NBA szezonokat lehozó játékosok voltak, szóval...
Igen, több All-Star volt itt közöttük, Rashad Lewis, Brad Miller, akár, szóval egy tök jó játékosok voltak. Aztán talán Jamison is volt. Ja, jó kis klassz volt. Köszönjük, hogy meghallgattátok, és tartsatok velünk a következő 99-es Redraftnál is.
Így van, folytatjuk. Köszönjük.
Sziasztok.
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.